Kedves hallgatom! A Bírák könyve harmadik részének 8. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Kúsan risátaimnak, Arám Naharaim királyának. Izrael fiai 8 évig szolgálták Kúsan risátaimot. Izrael bálványimádása fenyítést váltott ki. Isten átadta őket rabtartóiknak 8 esztendőre. Elnyomták őket olyan mértékben, hogy végül az Úrhoz kiáltottak segítségért. Ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Otniélt, Kálév öccsének, Kenaznak a fiát. Bírák könyve, 3. rész, 9. vers. Milyen kegyelmes és együttérző az Úr! Amikor Izrael gyermekei szabadulásért kiáltottak hozzá, föltámasztotta Otniélt, mint az első bírót. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult, az Úr pedig kezébe adta Kúsan risátaimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kúsan risátaimmal. Azután béke volt az országban 40 esztendeig. Akkor meghalt Otniél, Kenaz fia. Bírák könyve, 3. rész, 10. és 11. vers. Otniél volt az első és az egyik legjobb bíró. Semmilyen bírálatot nem olvasunk vele szemben. Megmentette népét Kúsan risátaim elnyomásától. Csak annyit tudunk róla, hogy nem kiváló tulajdonságaiért lett Izrael vezetője, hanem azért, mert Kálév fiatalabb testvérének a fia volt, és összeházasodott Kálév leányával. Isten azonban mégis felhasználta őt. Csodálatos, hogy Isten milyen embereket tud alkalmazni szolgálatában. Talán ez az oka annak, hogy téged és engem is felhasznál. Ez a könyv bizonyára bátorításul szolgál mindnyájunknak, barátom. Mindezek a bírák kis emberek voltak. Nincs köztük kiemelkedő egyéniség. Ezeket az embereket Isten azért használta fel, mert különös jellemek voltak. Furcsaságaik miatt kerültek Isten kezébe. Otniél életrajza arról szól, hogy Kenaznak, Kálév öccsének a fia volt. Isten lelke rászállt, és megszabadította Izrael gyermekeit az elnyomástól. Azután meghalt. Néhány versben olvashatjuk életének és halálának történetét. Nagyon sokat tett, de nincs különös glóriába vonva, és semmi különös nem kötődik a nevéhez. A legtöbb életrajz az övéhez hasonlít. Találkoztam egyszer valakivel egy világváros utcáin évekkel ezelőtt, aki a múltban élt keresztény vezetők életrajzait írta meg kiválóan. Éppen akkor is egy mai keresztény vezető életrajzán dolgozott, és megkérdeztem tőle, hogy hogy halad a munkával. Elmondta, hogy nehézségei vannak, mert nem akarja, hogy az első lap összedörzsölődjön az utolsó lappal. Ez azt jelentette, hogy annak az embernek a születésén és halálán kívül nagyon keveset tud róla írni. Egy fogász sírkövére ezt a néhány szót vésték föl. Dr. XY betömte az utolsó lyukat. Ez nem csupán a fogászokra, hanem valamennyiünkre alkalmazható. Otniél átlagember volt, de Isten kezébe vette egyszerű életét, és valami érdemeset végzett el általa. Isten megérintheti a mi átlagos életünket is, és értékessé teheti. Éhúdot Isten emelte a bírói tisztségre, hogy megszabadítsa Izraelt. Nagyon kevés különös képességgel rendelkezett. Nem találok semmit az élettörténetében, csak annyit, hogy megölte Eglont. Történetesen balkezes volt, ami csodás lehetőséget kínált neki arra, hogy megszabaduljon egy férfitől, aki mindenfajta tragédiát okozott az izraeliták életében. Éhud Isten kezében lett hasznos eszköz. Eglón elpusztításával elérte célját. Isten sokszor ezt a módszert alkalmazza, hogy kioperálja a rákos daganatot, hogy megmentse népének testét. Ezer meg ezer embert mentett meg a pusztulástól Éhud. Sokan ezt mondják. Civilizációnk nem engedne meg ilyet. Senki sem mondhatja ezt becsületesen, mert ledobtuk az atombombát, ami emberek tízezreit ölte meg. A háború szörnyű csapás a népeken. Kiemelkedő tény, hogy Éhudnak csak annyi előnye volt, hogy balkezesnek született. Barátom, nekünk sincs szokatlan képességünk arra, hogy Isten fölhasználhasson. Emlékszel Kéri Vilmosra? Egy alázatos cipőfoltozó volt. Dwight L. Moody nagyon kevés hivatalos oktatásban részesült. Már hallottam Magnó segítségével Dwight L. Moody hangját. Sohasem jöttem rá, hogy milyen csodálatos a hangja, és nem tudtam társítani a róla látott fényképet ezzel a hanggal. Jól lehet, nem sok iskolázottsága volt, de úgy hangzott, mintha lett volna. Emlékszem G. Campbell Morganre is. Amikor elmondta első prédikációját egy különös gyülekezetben, a lelkipásztort választó bizottság nem szavazott meghívása mellett. Azt mondták neki, hogy nem gondolják, hogy valaha prédikátor lesz belőle. Bizonyára rosszul esne most nekem, ha én is felelős lennék ezért a megállapításért, mert Dr. Morgan az egyik igazán nagy igemagyarázó lett a maga idejében. Mindhárom említett férfi, Kéri, Moody és Morgan bármennyire is egyszerűnek tűnt, Isten hatalmasan felhasználta őket. Volt számos egyszerű ember, akiket Isten más területeken alkalmazott. G.C. Penny prédikátor fia volt. Amikor édesapja meghalt, édesanyjának nem volt semmilyen pénzalapja a megélhetéshez, mert abban az időben a gyülekezetek nem nyújtottak nyugdíj lehetőséget a lelkipásztorok hátramaradt özvegyeinek. Édesanyjával együtt elment mosni, hogy fenntartsák magukat. Elhatározta, hogy egy napon pénzt keres, hogy gondoskodjék édesanyjáról, és törődjön a szegény prédikátorokkal és özvegyeikkel. Van egy hely Floridában, aminek Penny a neve. Ott csak nyugalmazott prédikátorok és özvegyeik lakhatnak. Isten így használta fel Pennyt. Van egy másik ember, egy tehenész, akivel valamikor együtt jártam vadászni. Elmondta, hogy mint fiatalember megvett egy földterületet Texasban, ami senkinek sem kellett. Olyan mostoha volt az időjárás, hogy családját a városba kellett költöztetnie, és ő maga a nyeregtakarón aludt éjszaka. Ezt mondta. Az emberek azt gondolják, hogy szerencsés vagyok, mert olajat találtam azon a földön, de én imádkoztam Istenhez, hogyha képessé tesz arra, hogy pénzt keressek, akkor azt az ő dicsőségére használom fel. Éppen ezt tette. Egy pénzalapot létesített, amivel sok misszionáriust támogatott Dél-Amerikában. A bírák idejében Isten átlagembereket használt fel, akiket nagy céljainak elvégzésében alkalmazta. Isten téged is felhasználhat, barátom. Most itt van a harmadik bíró, Samgar. Utána Samgar, Annát fia következett, aki 600 filiszteus férfit vert szét egy ököröztökével. Ő is megszabadította Izraelt. Bírák könyve, 3. rész, 31. vers. Ebben az esetben nem az ember, hanem a módszer emelkedik ki. Egy ököröztökét használt, ami nagyon kemény szerszám. Az izraelitáknak nem voltak vasfegyvereik, ezért azt használta, ami a keze ügyébe esett. Hallom, amint az emberek ilyet mondogatnak. Ó, nekünk a legjobb és legmodernebb módszereket kell alkalmaznunk. Ez rendben is van, hogy legyenek jó módszereink, de mi történik az üzenettel? Csodálatos, ha vannak repülőgépeink, amelyekkel szállítjuk a misszionáriusokat. De amikor a misszionáriusok a munkamezőre kerülnek, vajon akkor Isten igéjét hirdetik? Ezt szeretném tudni. A televízió nagyszerű eszköz, de figyeld meg, hogy milyen sok rosszra felhasználják napjainkban. Nem a módszer a fontos, hanem az üzenet. Még egy ökörösztökét is Istennek lehet szentelni, ha megfelelő ember kezébe kerül. Gondolj arra, hogy Isten felhasználta Mózes botját. Felhasználta Dávid parittyájának egy kis kavicsát. Dorkásnak meg tűje és fonala volt. Volt egy kisfiú, akinek csak 5 kenyere és 2 hala volt a tarisznyájában. Mindezeket Isten kezébe helyezték. Akármivel rendelkezel, ha Isten kezébe teszed, akkor ő azt fölhasználja. Gondolj erre a most említett 3 bíróra, akikről ebben a fejezetben van szó. Kis emberek voltak ugyan, de a hatalmas Isten eszközeivé lettek. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr hatalmassá tette Eglont, Moáb királyát Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. Bírák könyve, 3. rész, 12. vers. Itt a hullámvölgy jelentkezik ismét Izrael történetében. Az izraeliták egy ideig szolgálták Istent, azután hátat fordítottak neki, és gonoszul cselekedtek előtte. Ez összefogott Ammón fiaival és Amálékkal, elment, megverte Izraelt, és birtokba vette a pálmák városát. Bírák könyve, 3. rész, 13. vers. Amikor az izraeliták Isten akarata ellen cselekedtek, rabszolgaságba döntötte őket. Aztán mi történt? Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták Eglont, Moáb királyát. Ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak segítségért, és az Úr szabadítót támasztott nekik, a benyámini Éhúdot, Gérá fiát, aki balkezes volt. Izrael fiai vele küldték el az adót Eglonnak, Moáb királyának. Bírák könyve, 3. rész, 14. és 15. vers. Itt a hullámvölgy ismét fölemelkedik. Izrael az Úrhoz kiáltott, és ő szabadítót támasztott. Ki volt ez a szabadító? Éhud, a Gérá fia, a benyáminita, a balkezes férfi. Ez volt az egyetlen, amit el lehetett róla mondani, mint valami különös vonást. Éhud csináltatott magának egy kétélű kardot, egy könyöknyi hosszút, és azt a ruhája alatt a jobb csípőjére kötötte. Így vitte be az adót Eglonnak, Moáb királyának. Eglon igen kövér ember volt. Miután Éhud végzett az adó átadásával, elküldte az adót vivő népséget. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál levő bálványszobroktól, és ezt mondta. Titkos beszédem van veled, ó király! Az így felelt, csitt, és kimentek előle mindazok, akik mellette álltak. Éhud bement hozzá, ő pedig az emeleten levő hűvös külön szobájában ült. Éhud ezt mondta, Isten beszél hozzád rajtam keresztül. Ekkor az fölkelt a trónról. Éhud pedig benyúlt bal kezével a ruhája alá, kirántotta a kardját a jobb csípőjéről, és beledöfte annak a hasába. Még a markolata is belement a pengéje után, és a háj körülfogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából. Majd kiment a hátsó kijáraton. Azután kiment Éhud az oszlopcsarnokba, becsukta maga mögött az emeleti szoba ajtószárnyait, és bezárta. Bírák könyve, 3. rész, 16. verstől a 23. versig. Itt brutális cselekedet ment végbe. Bizonyára hiányzik belőle a hősiesség és a romantika. Az Ehud név azt jelenti, hogy vörös hajú, és ugyanakkor balkezes is volt. Csináltatott egy tört, aminek két éle volt, és elrejtette a jobb oldalánál a ruhája alatt. Nehogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. Balkezes volt, és átnyúlhatott a jobb oldalához, hogy kirántsa a tőrét. Abban a korban csaknem mindenki jobbkezes volt, és ők a bal oldaluk felé nyúltak, ha fegyvert viseltek. A kapunál az őrök az ellenkező oldalon keresték nála a titkos fegyvert, és mivel nem találták, ezért bebocsátották, hogy átadja ajándékát, ami valószínűleg hadisarc volt. Eglón eléggé kövér király volt. Miután Ehud átadta neki az ajándékot, úgy színlelte, hogy egy titkot akar elmondani a királynak. A király mindenkit kiküldött a teremből, azt gondolva, hogy egy nagyon titkos üzenetet hall meg a küldöttől. Ehelyett véres esemény következett be. A megfelelő pillanatban Ehud kirántotta a tört, és megölte a királyt. Leszúrta, mint egy disznót. A tört betakarta a király hája. Aztán Ehud belakatolta az ajtót, és távozott. Ehud nem viselkedett gyáván. Bátorság kellett ahhoz, amit cselekedett. Alig, hogy kiment, jöttek a szolgák, de amikor látták, hogy az emeleti szoba ajtószárnyai zárva vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvös szobában. De amikor hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szoba ajtószárnyait, fogták a kulcsot, és kinyitották. És íme, Uruk ott feküdt a földön holtan. Bírák könyve, 3. rész, 24. és 25. vers. Eglónnak, Moáb királyának szolgái várakoztak a király ajtaján kívül. Látták, hogy az ajtó be van lakatolva, és azt gondolták, hogy a király aludni ment. Nem akarták őt zavarni. Arra gondoltak, hogy esetleg fölébreszthetik. Olyan sokáig vártak, hogy már nyugtalankodni kezdtek. Mi történt? Végül megnyitották az ajtót egy kulccsal, és megtalálták Eglont vérbefagyva. Ehud azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek, és a bálványszobrok mellett elhaladva Szeírába ment. Bírák könyve, 3. rész, 26. vers. Amíg a szolgák várakoztak a király fölébredésére, Ehud egérutat nyert a menekülésre. Elhagyta Moáb földjét, és egy másik területre, Szeírába ment, ahol nem találhattak rá. Amikor megérkezett, megfújta a kürtöt az Efraim hegyén. Izrael fiai pedig az ő vezetésével lementek a hegyről. Ezt mondta nekik, kövessetek gyorsan, mert az Úr kezetekbe adta ellenségeteket, Moábot. Lementek utána, elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlóit, és nem engedtek senkit átkelni. Levágtak akkor mintegy 10 000 moábi embert, csupa jól megtermett erős férfiakat. Nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalázkodnia azon a napon Izrael keze alatt. És béke volt az országban 80 esztendeig. Bírák könyve, 3. rész, 27. verstől a 30. versig. A 4. fejezetben szó van a 4. hitehagyási ciklusról. Isten megszabadítja Izraelt az elnyomástól Debóra és Bárák által. Izrael fiai Ehud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hácorban uralkodott. Hadsereg parancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor segítségét kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kosia volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Bírák könyve, 4. rész, 1., 2. és 3. vers. Ehud halála után Izrael ismét bálványozásba merült, és az elnyomás új korszaka kezdődött el. Az Úr átadta Izraelt Jábinnak, a kánaániták királyának a kezébe. Sisera, a hadsereg parancsnok 900 vas harci kocsival rendelkezett. Ezek a harci kocsik rémületet keltettek Izrael soraiban, akiknek nem voltak ilyen fegyvereik. Jábin 20 évig uralkodott Izraelen. Abban az időben Debóra prófétanő, Lapídót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidéken, ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Bírák könyve, 4. rész, 4. és 5. vers. Itt van egy izraeli édesanya, Debóra, aki prófétanő és bíró volt. Azt is megtudjuk, hogy a férjét Lapídótnak hívták. Debórát Isten állította Izrael élére, mint bírót, aki azonnal küldött a tábornokért, Bárákért, hogy harcba induljon. Bárák nem látta el feladatát. Az ellenség ellen kellett volna indulnia, hogy Izrael megszabaduljon a rabszolgaságból. Elküldött Bárákért, Abinoam fiáért, és elhívatta Kedes Naftáliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr, Izrael istene. Menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftáli fiai és Zebulón fiai közül. Én pedig ellened vezetem a Kisón patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, harci kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Bírák könyve, 4. rész, 6., 7. és 8. vers. Ha volt valaha gyáva tábornok, akkor az Bárák volt. Kin kellett volna lennie a csata hevében, de elrejtőzött egy asszony szoknyája mögé. Bárák nem indul a csatába addig, amíg Debóra is vele nem megy. Ha a prófétanő is elindul, akkor úgy érzi, hogy sikeres lesz a csatában. Nem csoda, hogy Isten asszonyt használt fel abban az időben. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Segíts, hogy lelki harcaimban mindig bízzam benned, és szent lelked vezetése szerint diadalról diadalra jussak, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.